Hát szeretettel köszöntelek benneteket, és én is nagyon hálás vagyok azért a pénteki napért, és köszönöm mindenkinek, aki ebbe részt vett, és imádkozott érte, meg szolgált benne. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép és mély alkalom volt. Gyertek, nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél, és a negyedik részből fogok most csak egy nagyon rövid igeverset felolvasni, de megyünk tovább a római levélbe, és ahogy itt az előbb láttátok, a harmadik rész 9. versétől fogjuk majd tanulmányozni, de mindezt, amiről szó lesz, nagyon jól kifejezi ez a 4. fejezetben a 25. vers. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 4. rész, 25. vers. Halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Úr Jézus, köszönjük neked a te igédet, köszönjük neked a te áldozatodat, a te szeretetedet, a te kegyelmedet, és most itt állunk előtted, és szeretnénk megnyitni a mi szívünket, és vágyunk, hogy szólj hozzánk, vezess bennünket, változtass minket. Hisszük, hogy a te igéd igazság. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Pénteken emlékeztünk mindarra, amit Krisztus tett értünk, és azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy a kereszténységnek, és egyáltalán a világnak, és az életünknek a legnagyobb napja a nagypéntek. Akkor történt a megváltásunk, akkor történt mindaz, amiért élhetünk. És volt egy nap, amikor csönd volt, amikor lehetett gondolkozni, elmélyülni mindazon, amit értünk tett Krisztus. És hogyha emléksz, vissza gondolunk arra, hogy a tanítványok mit élhettek át, akkor azt gondolom, nekik is az a szombati nap, az egy elgondolkozás napja volt, egy nehéz nap volt, hogy most mi lesz. Mert ők még nem tudták akkor, bár Jézus többször mondta nekik, hogy mi fog történni. A tegnapi napon Kőszegen megnéztünk egy filmet, az a címe, hogy Ments meg, Uram. Ha valaki látta, akkor ismeri, de pár szót mondanék róla. Egy elítéltről szólt, aki halálra van ítélve, és 10 napja van hátra. És egy apáca volt, aki segített neki, lelki segélyt nyújtott neki. És azért volt különleges ez a film, mert nagyon erősen irányította rá az életünket, a gondolatunkat az örökkévalóságra. Hiszen itt már nem volt szó, meg lehetőség arról beszélni, hogy ebben az életben mi fog történni, hiszen 10 nap van egy börtönben. És csodálatos volt átélni azt, ahogy egy ember tulajdonképpen a halála előtt negyed órával, fél órával megragadja Istennek a megmentő kezét, és üdvösségre jut. Egy gyilkos, egy olyan ember, aki mondhatjuk, hogy a társadalomnak talán tényleg a legalja, hogyha körülnézünk. És ahogy most hallottuk, hogy Istennek olyan csodálatos kegyelme van, hogy ő mindenkit szeretne megmenteni. Egy érdekes gondolat volt ott a társadalomban akkor, hogy egyáltalán érdemes-e segíteni egy ilyen embernek. És az, aki segített, az átélhette az elutasítást sokaktól, és a szeretetet és az elfogadást ettől a halálra ítéltől. Nagyon mély volt és elgondolkoztató volt, hogy mi is az életünknek az értelme. Mert ha őszinték vagyunk, azért akik itt élünk, és még több van hátra, mint 10 nap, azért az életünknek az értelmét még nagyon erősen látjuk itt a Földön is. De szeretném mondani, hogy az életünk igazi értelme, az odafönt van, és az az örökké valóságban van. És a mai napon lesz szó arról is, ami pénteken történt, de sokkal inkább szeretnék beszélni arról, hogy feltámasztatott megigazulásunkért Krisztus. A megigazításunk az nem pusztán egy státusz, hogy most akkor igazak lettünk, és hát de jó, hogy igazak vagyunk, hanem alapja az örök életünknek, amely már itt a Földön elkezdődik. Az Istennel való békességgel, boldog áldott élettel, de igazából az örökké valóságba vezet. És amiről ma szeretnék beszélni, hogy Isten megigazít, hogy az igazságát megmutassa. És azt, hogy az igazságát megmutassa, azt többféleképpen érthetjük. Egyrészt megmutatta az igazságát már ott a kereszten. Megmutatta az igazságát abban, amit tett értünk. De van egy olyan gondolat is ebben, hogy az igazságát megmutassa, hogy mindazokon át megmutassa az igazságát, akiket megigazított. És tegnap csodálatos volt látni, hogy Isten meg tudja mutatni az igazságát egy halálra ítélt ember, aki ott van a kiterítve a méreginjekciók előtt, utolsó szavaiban. És az utolsó szavai ennek az embernek az volt, hogy bocsánatot kért azoktól, a szülőktől, akiktől elvette a gyereküket, akiket megölt. És csodálatos volt látni, hogy Isten igazsága még egy ilyen helyzetben is meg tud mutatkozni. És ma arról szeretnék szólni Isten igéje alapján, hogy Isten igazsága meg tud mutatkozni rajtunk. Rajtatok. Patricián, Lacin, Evelinen, és sorolhatnám mindegyik őtöket. Ez a mai üzenet, hogy Isten megigazít, hogy az ő igazságát megmutassa. Picit visszalapozva a római levélbe, egy nehéz résznek a végén járunk. Ugyanis Pál apostol arról beszél már régóta a római levélbe, hogy bűnösök vagyunk. És tudjátok, tegnap abban a filmben az az apáca, ebből a 10 napból 9 napot és 23 óra 45 percet ezzel töltött, hogy valahogy rávezesse ezt az embert, hogy ő bűnös. Pedig hát mindenki tudta, meg nem volt nehéz ezt gondolni, de ő maga nem tudta. És ezért van szükség arra, és Pál itt kezdi a római levelet, hogy elmagyarázza, hogy bűnösek vagyunk. Mert enélkül nem tudjuk megragadni Istennek az igazságát. Itt most ennek a résznek a befejezéséül 7 ószövetségi idézetet mond el az egyetemes bűnösségről. Előtte beszélt arról, hogy az elvetemült bűnözők bűnösek. Aztán beszélt arról, hogy azok, akik erkölcsi ítéletre képesek, tehát valami erkölcsi módon élnek, akár hívők, akár nem hívők, ők is bűnösek. És végül beszélt arról, hogy akik már odakötötték az életüket Istenhez, és zsidók, és szövetségben vannak, azok is bűnösök. És most itt 7 idézetben nagyon érthetően elmondja, hogy milyen is ez a világ. És amikor így olvastam ezt, akkor úgy eszembe jutott, hogy sokan mondják, hogy hát nem értik a Bibliát. És amikor ezt elolvastam, azt mondom, hogy hát ezt nem lehet nem érteni. Nézzétek, az első idézet arról szól, hogy nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Ha körülnézünk ebben a világban, nem nehéz ezt elhinni, hogy ez így van ebben a világban. Aztán a második idézet arról szól, hogy mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ezen a nagypénteki alkalommal, akivel együtt voltunk egy ilyen kis csoportban, ő is mondta, hogy ő úgy fogalmazta, hogy talán nem érdemelte meg ez a világ, hogy Krisztus az életét adja, mert annyira romlott. Persze mondom, hogy Krisztus nem ezt a világot akarja megmenteni, abban az értelemben, hogy itt valamiféle földi béke legyen, és helyreálljon a természet, és minden rendben legyen, hanem Jézus az emberi lelkeket akarja megmenteni. És azokat meg is mentette. Mindazokat, akik hozzá kiáltanak. Aztán van egy olyan idézet, hogy nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Hát, ha körülnézünk, azt gondolom, hogy láthatjuk ezt. Aztán van egy olyan idézet, hogy lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, a békesség útját nem ismerik. Nem kell sokat hozzáfűzni ehhez. És végül összegzésképpen azt mondja, Isten félelmével nem törődnek. És mindez úgy kezdődik, hogy nincs igaz ember egy sem. És ma pont arról beszélünk, hogy Isten pedig megigazítja az embert. Kicsit fölidéztem magamba az elmúlt egy-két hónap eseményeit a nagyvilágban, ezeknek az alapján, amit most itt kivetítettem. Például eszembe jutott, hogy Norvégiában gyermekeket vesznek el szülőktől, azért, mert esetleg számukra túl radikális keresztény nevelést kapnak. És úgy gondolják, hogy jobb egy intézetben, vagy egy örökbe fogadó szülőnél, mint a saját szüleinél. Hát, nem tudom, hogy melyik ez, de talán mondhatom, hogy mind megromlottak. És nincsen egy sem, aki jót. Nincsen, aki értse az Istent ezen a földön. Aztán, hogyha megnézzük az iszlám államnak a eseményeit, amiket tesz, lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, a békesség útját nem ismerik. Hát nem kell részletezni. Aztán nemrég, hogyha valaki figyeli a híradót, akkor láthatta, hogy Irán bizonyos ballisztikus rakétákat tesztelt. És tudjátok, hogy mit írt rá? Azt írta rá, hogy Izraelt el kell tüntetni a föld színéről. Ez volt az üzenet. Hát csak úgy gondolta, hogy ezt azért szeretné elmondani a világnak. Mi ez, hogyha nem lábuk gyors a vérontása, nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak? Aztán, ha valaki nézi az amerikai elnökválasztási küzdelmet, nem tudom, valaki nézi-e, ahogy ott mi van, hát nagyjából lesz, hogy nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyóméreg az ajkunk, a szájuk átokkal, keserűséggel van tele, és erre még büszkék is. Jó, beolvastak egymásnak, most még ráadásul egy párton belül. Az a lényeg, hogy ki tudja jobban lejáratni a másikat, ki tud nagyobb gazságokat mondani a másikra, és azt mondják, hogy ez vezet majd az igazsághoz. Az az Amerikai Egyesült Államok, ami egyébként Isten útján indult el. Ide jutottak. Aztán, ha megnézzük a menekülteket, és mindazt, amit a nagyhatalmak tesznek, és ahogy Európa ezzel az egész kérdéssel foglalkozik, és én nem akarok állást foglalni, hogy be kell fogadni, nem kell befogadni őket, csak azt látom, hogy egész Európa és mindenki a maga pecsenyét süti a menekült kérdésen. Jól akar kijönni belőle. Úgyhogy, ha végignézzük a nagyvilágot, azt mondom, hogy ez, amit itt kivetítettem, hát ez egy az egyben ezt mutatja. Azt mondja Pál, hogy igen, ilyen a világ. De menjünk egy kicsit közelebb. Magyarországról most azért nem szeretnék beszélni, mert véletlenül sem akarok politizálni, és ha bármit is mondanék, akkor vagy ide, vagy oda mondanám, de azt gondolom, hogy kicsit mindenki belegondol, hogy mik történnek itt nálunk, nem vagyunk különbek. De ha még közelebb megyünk egy kicsit, és mondjuk a baráti körünk, az ismerősi körünk, a szomszédaink, és egyáltalán aki között forgunk, akkor látjuk azt, hogy milyen ez a világ. Nem sokaktól hallom azt, hogy a munkahelyükön ne lenne igaz, hogy nyelvükkel ámítanak, és miket beszélnek az emberek, meg mindenki könyököl, stb. De én szeretnék még ennél is közelebb menni, és azt kérem mindenkitől, hogy tekintsünk egy picit bele a mi szívünkbe. Hogy amikor elolvassuk ezeket a gondolatokat, hogy miettől teljesen mentesek vagyunk, ránk ennek semmi hatása. Amikor Isten nélkül éltünk, akkor mi volt ránk jellemző? És most, amikor Istennel élünk, és éppen nem járunk az Úrral, megfeledkezünk dolgokról, akkor nem jönnek elő ezek a dolgok. Azt kell mondanunk, hogy Pál apostolnak igaza volt, hogy ilyen az emberiség. Amikor leírta az emberiséget, és azt mondta, hogy igen, nincs egyetlen egy sem, aki igaz. És amikor idáig eljutott, akkor tért rá az evangéliumra, Isten megmentő tervére. És szeretnék erről beszélni most, hogy mi is Istennek a megmentő terve. Ugyanis úgy folytatódik a római levél, Először is egy kijelentéssel, hogy a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem ő előtte. Ezt szeretném mondani, hogy senki semmilyen cselekedetből nem tud megigazulni. Ezt Isten tudja. Hiszen hát azért is adta oda a fiát, mert tudja, hogy ez így van. És szeretném mondani, nem tudom, ki mit gondol a saját életéről. Nem, a múlt héten is beszélgettem valakivel, akinek föltettem a kérdést, hogy tudjátok, itt van két kérdés, a második kérdést, hogy mit mondanál, miért engedjen be téged Isten a mennybe? És a válasz az volt, hogy végül is nem vagyok bűntelen, de azért rossz ember se vagyok, és tulajdonképpen a jó cselekedetekért meg egyáltalán, hogy jó ember voltam. És tudjátok, a Bibliában itt van, meg lehet keresni a római levél harmadik részében, ha valaki nem hiszi, hogy cselekedetekből nem fog megigazulni egyetlen egy ember sem. Akármilyen jó vagy, akár egy utolsó halálra ítélt ember vagy, akár egy esetleg erkölcsileg jó ember vagy. Nem fogsz tudni megigazolni. Ez nem egy rossz gondolat. Pál nem azért mondja, hogy lesújtson bennünket, hogy reménytelen, hanem pont azért mondja, hogy ráirányítsa a figyelmünket a lényegre. A második mondat azt jelenti, hogy hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Isten azért adta a törvényt, azért adta a lelkiismeretünket, hogyha beletekintünk a lelkiismeretünkbe, hogyha elolvassuk a 10 parancsolatot, akkor elvezessen bennünket oda, hogy bűnbánatot tartsunk. Mert bűnbánat nélkül senki nem juthat be Isten országába. Úgy senki nem juthat be Isten országába, hogy nem mondja ki az igazságot önmagára. És tegnap ebben a filmben 9 nap és 23 óra 45 perc kellett ahhoz, hogy valaki eljusson ide a 10 napból. Azt mondja Isten igéje, hogy a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Mit jelent ez? Miről beszél Pál? Azt mondja, a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Isten igazsága nem abban mutatja meg nekünk, hogy ad egy listát, és azt mondja, hogy figyelj, hogyha így élsz, akkor üdvözülsz, ha pedig nem sikerül, akkor így jártál. Isten igazsága nem ebben tud megmutatkozni, hanem azt mondja, hogy a törvény nélkül jelent meg, mégpedig amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. És Istennek ez az igazsága, ez maga Jézus Krisztus, aki megjelent itt a Földön, élt egy bűntelen életet, és a kereszten meghalt értünk. Ez Istennek az igazsága. Ez az az igazság, amit Isten el akar mondani nekünk, és amit emlékeztetni akar bennünket. Az igazság az, hogy mi bűnösök vagyunk, az igazság az, hogy mi nem tudjuk magunkat megmenteni, és az igazság az, hogyha viszont Krisztushoz kiáltunk, ha hittel őhozzá kiáltunk, akkor megmenekülhetünk. Ez Istennek az üzenete, hogyha valaki a Bibliát nem akarja végigolvasni, akkor tudja azt, hogy erről szól ez az egész könyv. Erről az igazságról, Krisztusról. Azt mondja, hogy ezt az igazságát nyilvánvalóvá tette a Krisztusba való hit által. Semmi más módon nem érthetjük meg Istent, csak ha hiszünk Krisztusban. Csak ha megértjük Krisztusnak az üzenetét. Ha nem értjük meg Krisztus üzenetét, nem fogjuk érteni Istent. Hiába olvassuk el a Bibliát 100-szor, nem fogjuk érteni Istent, ha Krisztusnak az üzenetét nem értjük meg. Hogy ő miért jött el, és hogy mit tett értünk. Azt mondja, itt van egy nagyon ismert idézet a Bibliából, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Tegnap is elhangzott ebben a filmben, hogy Jézus nem úgy váltotta meg a világot, hogy mindenkit megváltott, és végülis itt járt, megváltotta az embereket, és akkor hurrá. Hanem ebben nekünk is kell valamit tennünk. Van valami dolgunk, de nem cselekedetek, hanem itt olvassátok, mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. Egyetlen egy dolgot kell tenned, hinni Krisztusnak az áldozatában. Akkor fogsz tudni megmenekülni. Isten igéje, ez a könyv semmi másról nem beszél, csak erről. Ez a fő üzenete. Ha ezt hiszed, örök életed van, ha pedig nem hiszed, akkor elvesztél. Ezt mondja Pál a római levélben. Ez történt tehát nagypénteken, és amikor azt olvassuk, hogy halálra adatott bűneinkért, ez az evangéliumnak a legtömörebb összefoglalása, akkor Isten megmentő tervének az első részéről van szó, hogy Krisztus halálra adott, hogy nekünk életünk lehessen, hogy oda mehessünk, és bűneinket letehessük. Isten megmentő tervének a második mondata, hogy feltámasztatott megigazulásunkért. Feltámasztatott megigazulásunkért. Úgy olvassuk, hogy Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által, hogy igazságát megmutassa. Ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Erről a megigazolásról szeretnék beszélni. Talán ez egy nehezebben érthető fogalom, mint a megbocsájtás, a bűneinknek a letevése. Van egy példa, amit én általában el szoktam mondani, ami ha valaki ismeri, akkor ő már ismerte, akkor úgy hallgatja, de szeretném elmondani most is. Ez egy faluban játszódik, ahol van egy elvetemült bűnöző, aki sok kárt okoz a falunak, és egy idő után börtönbe kerül, és a fején olvassák az összes bűnét, és eljön a tárgyalásnak a napja, amikor ítéletet hirdetnek, de a faluban úgy vannak az emberek vele, hogy hát nehéz volt ennek az embernek az élete, nem akarják, hogy börtönbe kerüljön, és úgy döntenek, hogy ejtik a vádat, és azt mondják, hogy megbocsájtanak neki, és felejtsük el az egészet. És ott áll az ítéletkor ez a vádlott, elmondja a bíró az ítéletet, de azt mondja, hogy mivel az összes vádat ejtették, ezért elmehet szabadon. És ennyi. Nem tudom, ti mihez kezdenétek ezzel a szabadsággal. Ez a történet egyik változata. A másik változata pedig az ugyanígy történik, csak azt mondják a falusi emberek, hogy adjunk egy új esélyt ennek az embernek. És amikor elmondják, hogy megbocsájtottunk neked, akkor azt mondják, hogy azt szeretnénk, ha itt élnél velünk, és innentől kezdve úgy fogunk rád nézni, mint aki semmi rosszat nem tett, és be fogunk engedni téged a boltba, nem fogjuk gondolni, hogy lopni fogsz, rád fogjuk bízni az állatokat, nem fogjuk gondolni, hogy elveszed őket, adunk egy új esélyt neked. És amikor kihirdeti a bíró, akkor utána föláll az egész falu, és azt mondják neki, hogy figyelj, megbocsájtottunk neked, szeretünk téged, és adunk neked egy új esélyt, és úgy tekintünk rád, mint hogy igaz ember. Ezt jelenti a megigazulás, a megigazítás. Értitek a kettő között a különbséget? Ha pusztán, csak, most ha csakot értitek, megbocsájtást kapunk, de tudjuk azt, hogy bűnösök maradunk, és igazából nem kapunk egy új esélyt, nem kapunk egy új lehetőséget, akkor mivé leszünk? Olyan sok embernek már megbocsájtottak, és aztán újra kezdte a bűnöket, újra vétkezett, nagyon sok elítélt, kiszabadul és újra kezdi. Isten egy olyan csodálatos tervet mondott, hogy egyrészt fölkínálja az ő kegyelmét, megbocsájt, másrészt pedig megigazít, igazzá nyilvánít bennünket, és azt mondja, hogy figyelj, innentől kezdve úgy nézek rád, mint egy igaz emberre. Úgy nézek rád, mint aki tud jót tenni. Csak tudjátok, ennek az igazzá tételnek van egy feltétele. Mert önmagunktól nem tudunk igazak lenni. Pusztán azért, mert valaki megbocsájtott nekünk, nem tudunk igazak lenni. Igazként akkor tudunk élni, hogyha Krisztussal együtt járunk. És ezért mondja Istennek az igéje, hogy feltámasztatott megigazulásunkért. Krisztus él, és ha vele összekötöd az életedet, akkor tudsz teljes életet élni. És akkor nem úgy kell élned, mint egy csúnya bűnös embernek, akinek megbocsájtottak, elengedtek minden vétkét, de igazából egy semmire való vagy, hanem úgy élhetsz, hogy kihúzhatod magad, és azt mondhatod, hogy tiszta lappal indulhatsz ebben a világban. Egyébként a megtérésnek ez a két oldala van. Amikor egy ember megtér, akkor két dolgot kell neki tennie. Az egyik, hogy beismeri bűneit, és elfogadja Krisztus váltsághalálát, de van még egy másik dolog is, amit tenni kell. Tudjátok, mi az? Mi az, amikor megtérünk, még ki szoktunk mondani? Most nem egy konkrét szóra gondolok, hanem a lényegre. Szövetséget kötünk Krisztussal. Ha ez elmarad, a megtérésből vannak olyanok, akik átérik a bűnbocsánatot, és aztán úgy gondolnak, hogy de jó, megbocsátott nekem az Úr, de eszük ágában nincsen Krisztussal járni. Ez nem megtérés, ez egy megtapasztalás Isten kegyelmének, de nem fogja megváltoztatni az életedet. És vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy szövetséget akarok kötni Krisztussal, mert de jó, látom, hogy milyen jó hívőnek lenni, csak éppen a bűneit nem rendezte, ez sem megtérés. Ez egy emberi cselekedet. A kettő együtt működik. És a megigazításunkhoz hozzátartozik az, hogy szövetséget kötünk az Istennel. Szövetséget kötünk az Istennel. Nem csak megbocsát, és magára hagyja a világot, hanem helyreállít, és értelmet ad az életednek. A megigazítás ezt jelenti. Isten úgy néz rád, hogy rajtad akarja az ő igazságát megmutatni. És szeretném, hogyha ez maradna ma meg benned, és úgy mennél ki ebből az épületből, hogyha oda kötötted Krisztushoz az életedet, akkor Istennek van egy olyan szándéka, hogy az ő igazságát rajtad megmutassa. Milyen is Istennek az országa? Megfordítottam egy kicsit azokat az igéket, amiket Pál összeszedett az Ószövetségből, ami a világot mutatja, hogy milyen is az, amikor valaki megváltozik, és Krisztussal jár. Mutatjuk azt, hogy keressük Istent, és megértjük az ő kijelentett akaratát. Tudjátok, akik Krisztusban vannak, ők megértik Isten kijelentett akaratát. Na, nem mindenki úgy, hogy most valami szózatot hallunk, hanem a lelkiismeretünkben értjük, hogy mit mond nekünk az Úr, és keressük az ő akaratát. Aztán azt is mondhatjuk, hogy hitünkből jó cselekedetek következnek. Nem jó cselekedeteket teszünk, hogy üdvözüljünk, hanem mert bízunk az Istenben, jó cselekedeteket is tudunk tenni. Azt mondja az ige máshol, hogy Isten ezeket előre elkészítette nekünk. És elrontott életünk egyre inkább helyreáll. Sokan vagyunk ebbe a teremben, akik mondhatnánk, hogy, vagy mondhatjuk, hogyha nem ismertük volna meg Istent, akkor nem lennénk már itt. És nem csak, hogy itt nem lennénk, hanem valami egészen máshol lennénk. Talán alkoholisták lennénk, talán tönkrement, elvált életet élnénk, talán úgy élnénk, hogy reménytelenek lennénk, és nem lenne semmi reményünk, hogy az elrontott dolgainkat helyreállítsuk, és Isten helyreállította az életünket, mert hozzákötöttük az életünket. És Isten mindent helyre tud állítani. Még egy halálra ítélt embernek az életét is. Beszédünk áldást hordoz. Elhiszitek ezt? Hogy tud a beszédünk áldást hordozni? És hányszor tapasztaljátok ezt? Hányszor éljük meg, amikor a beszédünk nem azt hordozza? Amikor nem követjük az Istent, amikor nem ővele járunk, akkor bizony a mi beszédünk is romlást visz. De Isten országában a beszédünk áldást hordozhat. Egymás épülésére vagyunk, öröm és áldás jár a nyomunkban, a békesség útján járunk. Isten félelmében járunk. Azt mondja tehát Istennek az igéje, hogy ha te megbántod a bűneidet, szövetséget kötöttél Krisztussal, akkor megigazít téged. És hogyha megigazít téged, akkor ilyen életet élhetsz. Ilyen életet élhetsz. Halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. A megigazításunk az nem pusztán egy státusz. Az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve igaz vagyok, és bár én se értem, hogy hogyan, de szoktuk mondani, hogy Isten Krisztuson keresztül néz minket, és akkor mi igazak vagyunk. Nem pusztán ennyi, hanem alapja az örök életünknek, amely már itt a Földön elkezdődik, és Istennel való békességgel, boldog, áldott élettel jelent. Mondok egy példát, egy házasságos példát, és ezt azért is mondom bátran, mert Isten a Krisztus és az ő népe közötti kapcsolatot is ehhez hasonlítja. Hogyha két ember megházasodik, szövetséget köt, mondhatjuk, hogy ők házasok? Hát, mondhatjuk, igaz? És hogyha egyébként utána ők nem szeretik egymást, alig találkoznak, elhidegülnek egymástól, és így élik az életüket, akkor mondhatjuk, hogy házasok? Valaki azt mondja, hogy nem. Mondhatjuk, vagy nem mondhatjuk. Végül is mondhatjuk is, meg nem is, nem? Mert papíron mondhatjuk, hogy ők házasok, és végül is ez igaz. De a házasságnak az igazi értelmére egyetértek. Nem mondhatjuk, hogy házasok, mert nem élik a házasságukat. És ugyanígy van ez a megigazítással. Hogy ha te átadtad az életedet Krisztusnak, mondhatjuk, hogy téged ő megigazított, de ha nincs kapcsolatod rendben Krisztussal, és igazából nem töltöd be azt, amit Krisztus adott, hogy ő meg akarja mutatni rajtad az ő igazságát, akkor igazából nincs tartalma ennek a szónak. Helyreállhat az életed, de most nem ebben jársz. És Istennek ma az az üzenete, hogy ő megigazított, hogy az ő igazságát megmutassa. Tehát ő nem azért igazított meg pusztán, hogy csak úgy legyen egy papírod róla, hogy te igaz vagy, hanem azért igazított meg, hogy az ő igazságát megmutassa. És hogy mint annak a halálra ítélt embernek az utolsó szava Isten igazságát megmutatta, hát akkor mennyivel inkább megmutathatja a mi életünk is Istennek az igazságát. Nagyon érdekes, hogy Isten nem a törvény alapján mutatja meg az igazságát, hanem a megigazítás alapján. Az alapján akarja megmutatni az igazságát, hogy megigazít minket. Ezen azt értem, hogy Isten nem úgy akarja megmutatni az igazságát, hogy mi tökéletesen élünk, és úgymond egyfajta törvénynek megfelelő tökéletes életet élünk. Erkölcsös életet élünk, és minden rendben van az életünkkel. Egyrészt ezt nem tudjuk megtenni, másrészt pedig, ha mégis azt gondoljuk, hogy így éltünk, akkor pedig már tudjuk, hogy mit mond erről Pál, akkor képmutatók leszünk. Isten nem így akarja, és hogyha te Isten igazságát akarod hordozni, akkor nem azáltal tudod hordozni Isten igazságát, hogy betartasz bizonyos törvényeket, hanem azáltal tudod hordozni Isten igazságát, hogyha Krisztust befogadtad, és Krisztus által éled az életedet. Úgy is mondhatnám, hogy nem kifelé kell mutatni a megigazulásodat. Mi sokszor úgy akarjuk élni az életünket, hogy el akarjuk hitetni az emberekkel, hogy mi igazak vagyunk. El akarjuk hitetni az emberekkel, hogy mi hívők vagyunk. Próbálunk úgy élni, hanem belül kell megélni ezt a megigazítást. És ezt csak úgy tudod megtenni, hogyha Krisztussal kapcsolatban vagy. Ha Krisztussal jársz, hibázhatsz. És ez a világ ez nem azt várja, hogy tökéletes keresztényeket lásson, hanem azt várja, hogy igaz keresztényeket lásson. Olyan embereket lásson, akik az ő életüket úgy élik, hogy Krisztussal élik. És ez meg fog mutatkozni. Nekünk nem kell ezt mutogatnunk. Nem kifelé kell mutatni, hanem belül kell megélni ezt. A kereszténységnek az a legnagyobb problémája ma, szerintem, hogy a törvényes élet alapján szeretné megmutatni az ő igazságát, ahelyett, hogy Krisztussal járna. Van egy csodálatos ige, a Galata 2:20, ami pontosan erről szól. Azt mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, mondja Pál. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hogyan tudom akkor ezt a megigazított életet megmutatni, megélni? Mit kell nekem akkor tennem? Még egyszer mondom, nem azt kell tennem, hogy bizonyos dolgokat nem teszek. Nem azt kell tennem, hogy bizonyos törvényeket betartok, hanem ezek inkább ebből fognak következni. Van egy nagyon ismert ábra, szeretném ezt egy picit felfrissíteni és elétek hozni. Ez egy keresztény embernek az életét ábrázolja, aminek a középpontjában ott van Krisztus. És nézzétek, Krisztusnak a megnyilvánulása az életünkben tulajdonképpen négy területen mutatkozik meg. És hogyha ezeknek utat engedsz az életedben, hogyha ezek ott vannak az életedben, ez maga az engedelmesség, akkor fog megmutatkozni Isten igazsága. Ott van a közösség. Hogyha itt vagy a közösségben, és engedsz Krisztusnak, aki arra bátorít téged, hogy menjél oda, és légy jelen a gyülekezetbe. Hiszen itt ebben a gyülekezetben nem azért vagyunk, mert Isten tiszteletre kell járni, hanem azért vagyunk, mert van bennünk egy vágy, a Krisztus adta ezt a vágyat a szívünkbe, hogy mindazokkal együtt, akik szeretjük az Urat, együtt legyünk. Nem tudom, ezt észrevettétek-e magatokban. És az a kereszténység halála, hogyha ez átmegy abba, hogy vasárnap Isten tiszteletre kell menni. Meg ez egy olyan gyülekezet, hogy még házi csoport is van, és mindig mondogatják, hogy az is kell. Ez a halála a gyülekezetnek, ha ezért járunk. Ha azért járunk, mert Krisztus, ami szívünkből elkezd mocologni, és szólni, hogy te figyelj, úgy szeretnék menni a testvérekhez. És engedünk a Krisztusnak, és ott vagyunk, és Krisztus szeretetével vagyunk a közösségben, akkor megmutatkozik Istennek az igazsága. Vagy ott van a másik oldal, a képviselet, nektek az, amikor ott vagyunk a világban, rosszul érezzük benne magunkat, és tudjuk, hogy bizonyságot kell tenni, nagyon kellemetlen, valamit valahogy meg kell próbálkozni. Ez a kereszténység halála, az izzadság szagot érzik, büdös, az emberek távol akarnak tőlünk menni, mert rossz. És tudjátok, tegnap abban a filmben ezt az apácát megkérdezték, hogy egyáltalán miért akar egy ilyen elítéltnek, aki két gyermeket brutálisan meggyilkolt és megerőszakolt, segíteni. És azt mondta, hogy ő nem tudja, de Krisztus mondta neki. És ő azért volt ott. És ott volt, és rémes dolgokat ért át. Közben találkozott a szülőkkel. Kiment a WC-be, imádkozott, hogy csak egyáltalán valahogy vissza tudjon menni. De Krisztus odavitte. A kereszténység halála, hogyha mi azért teszünk bizonyságot, azért képviseljük az Urat, mert azt kell. Ha engedünk Krisztusnak a szívünkben, és engedünk azt, hogy ő akarja, és megyünk vele, és átéljük azt a csodát, emlékszem abban a tegnapi filmben, amikor 10 perccel a halála előtt kimondta ez az ember, hogy igen, én öltem meg én erőszakoltam meg, és bocsáss meg, Uram, akkor ez az apáca ott volt, és boldog volt. Nem azért, amit hallott, mert az szörnyű volt, hanem azért, mert megmenekült egy lélek. Aztán ott van az imádság és az igeolvasás, a kereszténység halála, hogyha azért imádkozunk, mert kell. A kereszténység halála, hogyha azért olvasunk Bibliát, mert megvan, hogy minden nap egy részt el kell olvasni. Hanem azért olvasunk, mert a bennünk levő Krisztus szól és kiált. És a bennünk levő Krisztus visz oda minket az igéhez. Ezt jelenti a megigazolás. Ezért támad föl Krisztus. És Krisztus azt mondja, hogy azért igazított meg bennünket, hogy az ő igazságát megmutassa rajtunk keresztül is. Úgy is megmutatta, hogy eljött erre a földre, de most rajtunk keresztül akarja megmutatni. És hogy én azt kérem, hogy gondolkozz el ezen, hogy te hogyan tudod megmutatni Isten igazságát. Hogyan tudsz az útja lenni ennek? Semmi más módon, mint hogy engedsz Krisztusnak. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, de néhány gondolatot még mondanék azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tud átáradni rajtunk Isten igazsága. Mert azt szeretném, hogyha azért imádkoznánk egymásért, hogy Isten igazsága rajtunk keresztül megmutatkozhasson. Például Isten igazsága meg tud mutatkozni rajtad keresztül úgy, hogy megbocsájtasz valakinek. Ebben a tegnapi filmben így volt például az egyik szülő, aki ezzel küszködött. És látta az apát, először haragudott az apácára, hogy ugye azt az embert segíti, akit halálra van ítélve, de aztán látta az apácában a Krisztust, és utána ő is odament és segítséget kért, hogy hogy tudnék megbocsájtani. Isten igazsága meg tud mutatkozni most, ma az életedben, ha megbocsájtasz valakinek. Ha kimondod, hogy megbocsájtottam, és elhatározod. Aztán Isten igazsága meg tud mutatkozni abban, hogyha elengedsz valamit, ami nagyon fontos neked, és ragaszkodsz hozzá, mert valamiféle biztonságot ad, mint tegnap ennek a halálra ítéltnek az, hogy ő igazából nem is bűnös. Úgy érezte, hogy ez az, ami őt megtartja, csak a halál előtt 10 perccel ez már nem segített rajta. Tudjátok, mint van az a kép, amikor a hajótörött kapaszkodik egy korhat fadarabban, és ki akarják menteni, de ha nem engedi el a korhat fadarabot, ami az utolsó mencsvára, akkor nem fog menekülni, és előbb-utóbb el fog pusztulni. Ha elengedsz ma valamit, amit tudod, hogy el kell engedned, mert Isten szólt már, akkor Isten igazsága megmutatkozik. Vagy, ha bocsánatot kérsz valakitől, akitől úgy gondolod, hogy bocsánatot kéne kérni, Isten igazsága megmutatkozik. Persze ezek nekünk nagyon nehezek, mert a mi önző emberi mi voltunk, az nehezen teszi ezt. De ha benned él Krisztus, akkor szeretném mondani, hogy képes vagy erre. Ha nem adtad még át az életedet, akkor nem. És ha így vagy itt, akkor add át ma Krisztusnak az életedet, mert képes leszel rá. Aztán megmutatkozhat itt Isten igazsága úgy, hogy kitartó vagy valamiben, amit éppen már úgy vagy, hogy ezt már föl akarod adni. Ezt már nem bírod tovább. És azt mondod, hogy kitartok. Mert Krisztus ezt mondja neked. Aztán megmutatkozhat Isten igazsága úgy, hogy elfogadsz valamit, amit kaptál az Istentől. Lehet ez valami külső dolog, vagy valami belső dolog a te életedben, amit alkalmatlanságod, amit úgy érzed, hogy így aztán nem lehet élni. Isten igazsága meg tud mutatkozni úgy, hogy elfogadod ezt a helyzetet. Isten igazsága megmutatkozhat abban, hogy önmagadat föladod. És azt mondod, hogy Uram, én nem magamért akarok élni, hanem te érted. Mint ahogy ebben az igében, hogy azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És itt visszamenve többé, tehát nem én élek. Isten igazsága meg tud mutatkozni a hit cselekedeteiben. Hogyha valamit érzel, hogy tenned kell, de ebben a világban talán ez nehéz. Nem tudod megtenni. Nem tudod úgy szervezni az életedet. Ezekben tud megmutatkozni Isten igazsága. És az a kereszténység, amelyikben ilyen emberek vannak, az tud hatással lenni a világra. De ezek mi vagyunk. És ha mi nem tesszük ezt, akkor senki nem fogja ezt megmutatni. Higgyél Istennek, hogy ő meg akarja mutatni az igazságát te rajtad keresztül. És neked egy dolgot kell tenned, átadnod magadat Krisztusnak. Szeretném, hogyha most úgy imádkoznánk, hogy ketten-hárman, vagy max. Négyen, ahogy a csoportok alakulnak, és ma is azt kérem, hogy imádkozzunk egymásért, hogy Isten igazsága megmutatkozhasson rajtunk. Imádkozzunk magunkért is, hogy Uram, vágyunk erre, kiáltsunk Istenhez, hogy szeretnénk ezt, mert a kereszténység nem Isten tiszteletre járást jelent, nem mindenféle hídgyakorlatokat jelent, hanem azt jelenti, hogy Isten igazsága átáradhat rajtunk, mert ő megigazít bennünket. És majd amikor ezért imádkoztunk, akkor szeretném még azt is kérni, hogy imádkozzunk a városunkért, imádkozzunk ezért a lakótelepért, a környezetünkben levő emberekért, akik még nem ismerik Istent, hogy megismeressék. Könyörögjünk ő hozzájuk. De az első részben azt kérem, hogy imádkozzunk egymásért, hogy Isten igazsága átáradhasson rajtunk. És imádkozzunk magunkért, hogy igen, mi ezt szeretnénk. alakítsatok most 2-es, 3-as, 4-es csoportokat, és majd aztán a végén én fogom befejezni egy imával, de most van időnk, egy 7-8 perc, úgyhogy bátran álljunk az Úr elé mindezekért.